Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádió Q-n. Üdvözlöm Önöket, Stóber Andrea vagyok, és üdvözlöm a mai vendégemet, Piti Emőkét.
Köszönöm, én is üdvözlöm mindenkit.
Ő is üdvözlöm mindenkit. Nagyon fiatal színésznő, nem nagyon rutinos még ebben a dologban, gondolom. Két apropunk is lehet, mind a kettőről fogunk beszélni. Az egyik, hogy a napokban volt színházi bemutatód, a Röpül lelkem című előadás bemutatója a Szkénében, a K2 színháznak a bemutatója, a másik pedig kicsit korábban volt decemberben a Hajnali Láz című filmnek a premierje, és ez hát mind a kettő a te munkád, mondom így röviden. Melyikkel kezdeni szíved szerint? Igen.
Rád bízom.
Jó, úgyis azzal kezdem, amivel akarok. Azt különösen szeretem ebben a mai műsorban, hogy te annyira fiatal vagy, hogy még alig van feltérképezhető múltad. És amikor én csinálok egy ilyen rádióműsort, akkor mindig készülök el, és az internetről, meg nem tudom, saját emlékeim, meg is így összeszedem, mi minden van, és akkor van, mit tudom, egy Pap János, két ilyen papír teleírva felkészülés. Piti Emőkéről itt van néhány sor, amit én tudok, és többit nem tudjuk. Például nem tudtam azt kifilózni, hogy Kaposváron végeztél minden Igen. bizonnyal, de hogy nem a Mohácsi osztályba jártál,
nem.
hanem utóbb keveredtél velük valahogy egy társaságba. Vagy legalábbis most egy színháznál.
Az Anna, a Boros Anna, aki a Mohácsi osztályban végzett, ő játszik most, illetve tagja a K2-nek.
Tehát, hogy voltak itt csak ő van, vagy onnan, de a két rendező film sem.
Igen, nem, ők is egyel alatta végeztek a Kelemen József osztályában. Értem. És én még egyel alatta a Rétli.
Vagyis te 2014-ben végeztél, jól mondom? Az... Vagy 15, vagy hogy?
15.
Mihez képest tavaly, hogyha most 2016-ban?
Most nyáron, akkor 2015.
Most nyáron végeztél, tavaly nyáron?
Van, tavaly nyáron végeztem. Én.
Hát akkor te egészen fiatal pályakezdő színésznő vagy.
Igen.
Igen, ezt így megállapítjuk, de majd akkor beszélünk még erről a Kaposvári Egyetemről. Tehát most így, hogy elnézlek téged, szerintem te egy egészen különleges, ígéretes színésznő vagy, tehát először is, ha rád nézünk, akkor azt látjuk, hogy egy pici törékeny nő vagy, világos szemekkel, sötét hajjal és szemöldökkel, tehát egy sötét típus világos szemű nő, akinek a hangja és az orgánuma abszolút nem ehhez a majdnem naív alkathoz illik, hanem egy markáns alt. És ez nagyon érdekes, hogy ezt hogyan lehet használni. Például milyen nagyszerűen használták most ebben a Röpülj lelkem című előadásban. Úristen, sokat fogok beszélni, de mindegy, hát szoktam van az úgy, amit én tulajdonképpen operettnek mondanék. És ez felvet egy csomó kérdést, és ebben az operettben azon tűnődtem, hogy ki is igazán a primadonna. Hát valószínűleg te vagy a primadonna, vagy legalább a másod primadonna, ezzel az alkattal és ezzel az orgánummal. Tehát minden is összetevőd, és az alakításaid, a használásod, ahogy használnak téged, az is rendkívül izgalmas, és tele van ellentmondással. Én ezt így látom, és ez nagyon-nagyon-nagyon izgalmas. Most picit meghullámoztatja a szemöldökét, emőke itt velem szemben, hogy mire is gondolok. Hát mondjuk arra gondolok, hogy ebben a Röpülj lelkem című operett előadásban bejön egy pici, nagyon jól kinéző nő, olyan fekete szedben, ami egyszerre hat sportosnak és estéinek, újatlan és felül olyan, mint egy trikó alul, meg egy hosszú szoknya, és pillog, mint ahogy az ember pislog általában, majd elénekel egy ilyen búgókarádis, tehát énekel búgókarádis hangon, hogyha az kell. Különben egy olyan színésznőt játszik, most nyitok egy zárójelet, hogy játszottál 9 szerepet színházban eddig, és abból 2 színésznő szerep volt. Most az Üfec volt a másik, ahol színésznő vagy. És akkor egy önkritikus vonulat az előadásnak, hogy itt voltak épp olyan színészek, játszanak színészeket, akik független színészek, és azt játsszák, hogy ők maguk is független színészek voltak valaha, majd elmentek
ezt azt csinálni,
pénzt keresni, hol Sálmánnak, hol musical színésznek. Mit fogok ennek a végén kérdezni? Fogalmam sincsen. De mindegy, tehát beszéljünk egy kicsit a Röpül lelkem előadásról, hogy az, hogy ez egy operett, ez egy egészen külön és különleges műfaj, ez a ti munkátokban érződött-e? Tehát volt-e ennek különlegessége, vagy volt-e erre valamiféle külön tanulnivaló, hogy az operedben az ember mit, hogy csinál. Vagy ez teljesen alternatív vonalon, úgy, ahogy ti egyébként is színházat csináltuk, így alakult.
Hogy így alakult-e, hogy operett lett?
Igen, hogy egyáltalán azt is akartam kérdezni, jó lehet, még semmit nem kérdeztem, hogy milyen érzés egy operettet játszani, miközben látom, hogy voltak épp játszottál már operettben a Kaposvári Csiki Gergely Színházban, Offenbach of szép Helénája van, tehát igazából nem is teljesen ismeretlen neked a műfaj.
Ez igaz, és mégis mennyire más.
Nagyon más? Igen, erről beszélünk, igen. Hogy ez egy különleges feladat-e ilyen formán. Úgy hozzatéve azt, hogy nem paródiát játszotok a Röpülj lelkemben, tehát nem parodizáljátok az operett műfajt, hanem legalábbis a dalok szituációi szintjén ez egy az egyben van.
Igen.
Most én össze-vissza beszéltem, te is nyugodtan beszélj össze-vissza.
Jó. Hát én azt hiszem, hogy az, hogy a műfaj mit jelent, elsősorban a Petyáék, a Petya meg a Bence, akik ezt megírták, illetve az Ágoston és a Szabi foglalkozott sokat, akik
a
már
a
zenéket...
Szerző, tehát a zenét, a
igen,
az
zenét, igen. Még a szövegkönyv megszületése előtt, a dalok megszületése előtt, illetve közben is. És nekünk igazából ezzel olyan sokat nem kellett foglalkozni. Annyiban meg igen, hogy a végén mégiscsak azt kívánja a műfaj, és ez volt, akinek nehézséget okozott, volt, akinek nem, hogy szélesen, teátrálisan meg kell tudni szólalni, illetve kifelé kell tudni beszélni adott helyzetben, vagy bele kell állni egy-egy dalba. De közben meg a dalok elméleti síkon mindig olyan helyen szólalnak meg, ahol valamit már nem lehet elmondani verbálisan, vagy szimplán szöveggel. És ha ez így van, akkor meg mégsem jelent teljesen más, egyszerűen csak át kell váltani valamilyen más kifejezési eszközre.
És akkor állsz, és énekelsz, és folynak a könnyeid, mert szerelmes a hősnő, vagy lesz, vagy nem tudom én, vagy bánatos. Vagy...
Igen.
Igen. És akkor ez végül is nem más színészi feladat, mert az átmenet természetes és egyszerű színészileg?
Hát, hogyha jól minden klappol, akkor igen. Akkor ez nem nehézség. De hát végül is ezen dolgoztunk a próba folyamat alatt, hogy ez így legyen. Hogy ott valahogy már az ember eljusson odáig, hogy ezt tényleg ne tudja elmondani máshogy. Tudod, vannak olyan helyzetek, vagy én így fejtettem meg, ahol az ember csak hallgat. Én nagyon sokszor érzem ezt, hogy nem kell ennyi szó, hogy nagyon sok az szó.
A színpadon.
Igen, hogy nagyon sokszor inkább csak csöndbe maradnék, vagy mert itt már nem lehet beszélni, nem lehet mit mondani, de ez ilyen személyiségfüggő is, gondolom. És hogy ez körülbelül olyan, hogy most itt akkor vagy csöndbe maradok, vagy eléneklek egy dal, de ez csak az én belső.
De gyakran van úgy, hogy egy szerepedből, a szövegből húznál?
Nagyon sokszor, nagyon sokszor, igen. Igen. Hát ez...
És az éneklés egyébként az úgy érzed, hogy jó műfajod neked? Tehát mondjuk vihet oda egy operet, hogy egyszer csak majd kiállsz, és most ez egy abszurd gondolat talán, hogy zenés estet akarsz csinálni, mert kifejezetten dalokban szeretnéd kifejezni magad? Ha már mindenképpen meg kell szólalni a színpadon?
Hát ha lesz komolyan valami, én is komolyan kérdés, gondolkodok igen. Ezen, hogyha komolyan veszem azt, amit az előbb mondtam, hogy olyan helyzetben éneklek szívesen, ahol már más nem lehet csinálni, maximum csinálni, akkor hogyha van valami olyan fajsúlyú mondani, amit szeretnék elmondani mindenképp, akkor erre lehet, hogy egy megfelelő forma lenne, de egyébként nem vagyok maga biztos az éneklésben, mint ahogy nem is képzett a hangom, tehát nem tudok minden helyzetben megszólalni, illetve nagyon kell tudnom arra figyelni, hogy még el tudjam énekelni. Vagy.
De különben tanultatok Kaposváron énekelni nyilván, nem?
Tanultunk persze, csak a mi 5 évünk az már pont az 5 év volt, amit keresztbe tört
a váltás.
A váltás, igen. Úgyhogy, és ezen sok minden elúszott nyilvánvalóan.
Na ezt hogy éltétek meg ezt a váltást? De Rédli Attila végigvitt benneteket, nem?
Nem, őt kirúgták.
Nem.
Előtte nem. És elmetteg az utolsó egy év lenne gyakorlati év, mi a 3. év után már mindenfelé gyakorlati évre leszerződtünk, vagy játszottunk itt-ott, úgyhogy nem is szerződtünk le egy színházhoz, mert azt még éppen elintézték, hogy el tudjunk onnan jönni, mert ott már nem volt rá lehetőség, hogy minket
Tehát tulajdonképpen ti úgy jártatok, hogy egy évvel korábban befejeződött a benti képzésetek, és kikerültetek színházba.
Igen, igen.
És te hova kerültél harmadév után Kaposvárra,
én nem szerződtem le sehova. Nem mentem el egy adott helyre, egy fix gyakorlat évre. Elkezdtem úgy az évadot, hogy azt tudtam, hogy a Komával próbálok egy előadást az évad elején, és utána meg majd lesz valami. Akkor már a filmet tudtam, hogy lesz, abban az évben el fog kezdődni. És aztán volt egy beugrásom a Mohánál, az is közben jött a Lilianfiba, meg akkor megkeresett a K2, hogy menjünk el Debrecenbe, és pont annak a munkának a végén mondták azt, hogy ők alapítanak egy társulatot a következő évattól, és hogy lennék-e a tagja. Úgyhogy így szépen megtelt az évad, de az elején még nem tudtam, hogy ez hogy lesz.
Most hallgatunk egy kis zenét, és utána mindenre rákérdezek, amit itt említettél. Ahol hely van színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádió Kun, szombat délután Piti Emőkével beszélgetünk, a K2 Színház színésznőjével. Itt az előbb a zene előtt Emő említette azt a néhány lépést, ami a Kaposvári Egyetem felébe harmadába bizonyos szempontból elvégzése után, ez is milyen egy mondat lett, tehát hogy a pályája kezdődött, és mondtad, hogy a Komá hoz hívtak egy szereplő, és akkor gondolom, hogy ez a Nemzeti Vegyes volt, igen, című előadás, ami egyébként most is megy az Átriumban, meg lehet tekinteni. Azt hiszem, én abban láttalak téged először, és mondjuk nem lett volna meglepő, ha azt gondolom, hogy ez egy, na hát milyen ígéretes, tehetséges fiú, mert olyan vagy az előadásban, valami, az is valami pólós, vagy kötött sapkás, valami srác, drogos fiú, aki lány, vagy, tehát, hogy igen, nem tudjuk ki ő. Ez volt, azt hiszem, az első megjelenésed. számomra legalábbis színházban, és ez azóta is megy. Ezt Dömötör Tamás rendezte, akivel viszont nyilván akkor találkoztál először, mert ő vagy...
Kaposvárra eljött, Kaposvára? És tartott nekünk egy filmes kurzust.
Filmes kurzust tartott. Na látod, már is lépegetünk majd a film felé. Na akkor erre, hogy emlékszel erre a munkára, a Nemzeti Vegyesboltra?
Ahogy... Vegyesboltra?
Aha, igen, ahogy hogy az készült, és az milyen mesélj erről. Nem biztos, hogy az olvasóknak majdnem mondott hallgatók ezt látták, ezt az előadást. Milyen munka ez neked?
Shop-stop, az a film, az amerikai Clerks, igen. Átirata igazából ilyen magyar rögvalóságra, vagy valami hasonló.
Te ott egy bejövős vagy, aki időnként bejön.
Igen, nekem nem teszem, én csak vagy részleteket láttam a filmben, vagy talán akkor láttam, de nem emlékszem a filmre pontosan, úgyhogy nem tudom megmondani, hogy ott van egy ilyen Stan és Pan-szerű két figura, akik végül is drogot árulnak a bolt elő, de nem tudom a nevüket. És akkor az ő két karaktere lett összegyúrva az enyémben.
Tehát ez a két fickó vagy te.
Igen, illetőleg hát ott a dalokat kellett, hogy valaki elénekelje, és meg ilyen bizonyos dramaturgiai pontokon megtörje ezt a ilyen szuperreálisnak tervezett játékmódot, vagy nem tudom, és ezt elemelje, és ez lettem én, de nem, hát én szervesen nem kapcsolódom a cselekményhez, igazából.
Ez volt ez a feladat, és aztán egyszer csak jött a K2, volt egyébként, lett volna más választási lehetőséged, vagy ez így egy teljesen természetes folyamatként így adódott, és dönteni sem kellett soha sehol?
Nekem nem kellett dönteni, ez így adódott.
És K2-vel Debrecenben akkor mit csináltatok?
Igen, én dolgoztam már velük Kaposváron, mert ők másodéves koruktól folyamatosan dolgoznak, és voltak is bemutatóik. Csak például a Viharok a szkénében, ami már a körül volt, vagy abban az időszakban, amikor én dolgoztam velük Debrecenben, azelőtt mutatták be, és azt nem tudták játszani. Tehát azt már úgy nem tudták játszani, hogy bemutatták, és aztán játszottak egyet, és aztán annyira egyeztethetetlen volt, hogy akkor úgy döntöttek, hogy kell egy fix társulat, vagy egy pár emberből álló közösség, akik azt tudják mondani, hogy ez az első, és ehhez képest.
Akkor ez is tulajdonképpen egy természetes folyamat. Ezen tűnődtem, hogy vajon egy K2 színház megalakulásának az indoka elsősorban a kényszer, tehát hogy egy csapat kiképződik, fiatal, ambiciózus színész, és nincs hova mennie játszania, és akkor így együtt maradnak, vagy pedig egy elszántság, hogy pont ezt akarták. Hogy látod ezt a...
Hát én azt szeretnék hinni az utóbbiban. Illetve tulajdonképpen azért hiszek is inkább az utóbbiban, mert én pont nem az vagyok, aki minden előadásukban benne volt addig. De sokan a csapatból, a Domokos Zsolt, a Borsányi Dani, a Horváth Szabolcs, minden előadásban benne van, a Rózsa Krisztián, rajtam kívül tulajdonképpen mindenki, meg az Annának érte az évattól szerződött a társulathoz, szinte az összes előadásukban addig részt vett. És volt más lehetőségük is. Tehát a fiúk ott hagytak lehetőségeket, ott a színházat, közszínházat azért, hogy itt, ami most nem is egy minőségi ítélet, lehetne az is, ők tudnák elmondani, de a biztos megélhetést például biztosan ott hagyták azért, hogy itt együtt majd valahogy lesz.
És mi, hogy... működtethető ez a kérdés, az igen. Tehát, hogy a független színházak mai helyzetében, nem hogy a jövő kérdéses, de a jelen is, tehát annyira nehéz, ez egy működőképes verzió? Tehát most nem azt akarom kérdezni, hogy meg tudtok-e élni belőle, bár nagyon szeretném, ha meg tudnátok élni belőle, de lehet, hogy mégis azt kérdezem. Tehát, hogy lehet-e erre hosszabb távon számítani, hogy igen, én a K2 színésznője vagyok, és az leszek két év múlva is.
Szerintem nem tudunk ilyen kijelentéseket tenni, de én könnyebben tennék. Nekünk nincs most havi fix fizetésünk, tehát mindig előadás...
És próbára sincs,
próbára pénz, és akkor, és aztán az előadások után kapunk pénzt, ez attól függően változó, hogy hol mutatjuk be ezt az előadást, illetve pályázati pénzen mennyit sikerült és hogyan szerezni erre, illetve hogy hányan vagyunk az adott előadásban. A fix társulat, ami 6 vagy 7 ember, vagy sokkal többen. Én nekem nincs gyerekem, az Oszinak van egy kislánya, a Daninak felesége van. Tehát én egyelőre nem tervezek családot alapítani. Úgyhogy én könnyebben mondom azt, hogy ilyen adhok módon megoldom a dolgaimat napról napra, mint ők. De én azt hiszem, hogy egyelőre ez még nem merült fel, mint probléma, bár az érezhető, hogy az már érezhető sokszor, hogy bizonyos körülményeket legyűrni, az mennyi energia, amit fordíthatnánk arra is, amit éppen csinálunk.
Van, vagy lehet bizonyos összehasonlítási alapod, vagy legalábbis belekóstoltál már olyan kőszínházi társulati produkcióban, mint az Örkényben a Lilion fi, amit említettél, hogy oda beugrottál, vagy még főiskolásként Kaposváron a Csiky Gergely Színházban is játszottál. Az nyilván az ember érzi, hogy az más, de vonzó az, vagy taszító? Egy ilyen kőszínház?
Hú. Hát... vonzó is, és taszító is, de erre, tehát erre nem is tudok általánosságban válaszolni, mert azért azt hiszem, hogy elég nagy különbség van most így se lehet általánosítani, de elég nagy különbség van kőszínházak és kőszínházak között is.
Jó, értjük.
Tényleg.
Na most a K2-ben a produkciókat eddig legalábbis általában két fiú együtt rendezte, Fábián Péter és Venkó Bence, és ez olyasmi, amit az ember kívülről nehezen tud elképzelni, hogy nem is az, hogy mindig ugyanazzal, hanem hogy egyszerre kettővel dolgoznak a színészek. Ezt már egyébként azt hiszem, igen, biztosan megkérdeztem Sodró Elizától pár hete műsorban, de hogy hogy veszed ezt a kétségkívül különös helyzetet, hogy két rendező ül az egy nézőtéren, vagy a rendezői helyen, és akkor együtt rendeznek. Igen. Összesítik a gondolatukat, vagy pedig egymás szájából kapják ki a szót? Van szóvivő van, vagy...
Ez annyira furcsa, hogy én nekem ez teljesen természetes, és mindig akkor eszmélek rá, hogy ez meglepő, vagy furcsa, vagy érdekes lehet, amikor valaki megkérdezi.
Hát meg amikor egy rendezővel dolgozol, nem? Akkor
nem, akkor sem, mert nem tudom, ezt ők mondták, hogyha ők közöttük lenne már egy nyílt konfliktus, akkor ez valószínűleg valaminek a végét jelenteni, de hogy ők ezt annyira csodálatosan csinálják, hogy én azt soha nem látom, hogy ők egyébként mit meccselnek egymás között, ha meccselnek, biztos, hogy igen, amikor csak ők ketten vannak ott. Tehát ezt... És közben meg végigérzékelhető, hogy ki hogyan van jelen, és hogyan húzódik a háttérbe, hogyha éppen a másik az, aki mind a ketten másban, azt hiszem, hogy másban jók.
Tehát valamiféle munkamegosztás van
köztük. Igen. Uh-huh. A személyiségükből fakadóan is. A Bence sokkal könnyebben, mit mondtak, hogy... határozottabban hoz meg gyorsan döntéseket, míg a Petya egy jóval elemzőbb típusú ember vagy személyiség. És akkor ez a kettőt valahogy ilyen teljesen más, igen.
Uh-huh. Jó, hát ezt így kívülről próbáljuk elképzelni, és azt mondja, hogy ilyen érdekes lehet.
Én szerintem a kulcsa ennek ott van, hogy ők nem... ami egyébként az egész próba folyamatra is igaz, hogy meghallgatják a mi véleményünket is, és azt mérlegelik. És ahhoz képest akkor vagy marad, vagy nem, tehát abban már van egy elsőbségük nekik eldönteni a végén, hogy ennek mi a végleges formája. De nagyon sok minden benn marad, és valahol itt van ennek is a kulcsa, hogy az az érdekli őket, hogy együtt mit tudunk létrehozni. Ez most ilyen közhelyesen hangzik, vagy túl szép is akár az, hogy igaz legyen, de tényleg valahogy így van.
Hát azt gondolja, hogy végül is tehát ez alternatív színházat, vagy független színházat, vagy ezt a fajta színházat így könnyű így elképzelni így kívülről, tehát ez nem hat olyan abszurdnak. És mondjuk egy ilyen röpülj lelkemet, ami egy nagy előadás, tehát hosszú is. Mennyi ideig próbáljátok? Általában mennyi ideig próbáljátok, és amikor valami ilyen érdetlen hosszú, akkor azt tovább is kell lepróbálni?
Hát ezt most azt hiszem, hogy októberben elkezdtük.
Október-november, tehát akkor egy ilyen három hónap.
Igen, de mi nagyon sokan vagyunk benne, ezért az egyeztetés is elég nehéz volt, vagy nehézkes, tehát nagyon... Illetve ugye volt az karácsonyi szünet, meg tehát hogy voltak ilyen szünetek ebben.
De mondjuk készültségi fokon volt bemutatva?
Hát, igen.
Igen, mondja, de nagyon sok értelemben mosolyog hozzá ezzel a kedves hallgatóknak. Jó, na hát én minden esetre... Mielőtt újabbat zenélünk, és aztán áttérünk a film karrierre, ezt én a magam részéről ajánlom a kedves hallgatóknak az előadást, a Szkénében a Röpülj Lelkem című zenés micsoda valami.
Zenés talány.
Zenés talány 2-3 részben, igen. színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Q-n. Piti Emőkével beszélgetünk, Csalócki Zsolt, a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok, és az enyhe bizonytalanság a hangomban annak szól, hogy nem tudom, hogy ez hanyadik zenénk volt, hanyadik részünk, mindegy. Most akkor beszélgetünk a Hajnali László Gárdos Péter filmjéről, amelynek decemberben volt a bemutatója. Egy hónap telt el, körülbelül. Érzed azt, hogy ez megdobja, érezni lehet azt már, hogy ez megdobja a pályaindulásodat, a karrieredet? Van-e már irántad olyan érdeklődés, hogy hú, ott van az a lány? Csörögnek-e, csörög a telefonod, hogy egy, nem tudom, egy producer, vagy egy nagyon mosolyog, de most biztos az nem, mert vagy semmi. Jó. Jár ez a film egyébként olyan kötelezettséggel, majd beszélünk a filmről is, csak itt a végén kezdjük, olyan kötelezettséggel, hogy menni kell, közönségtalálkozók, nem tudom, sajtótájékoztatók, ilyesmi. Nem, van, ilyesmi van, nem. Semmi ilyesmi nincsen, de még lehet, volt, hát nyilván vinni kell majd.
Volt interjú, amire jó, ha elmentem.
Amikor pár éve megjelent Gárdos Péternek ez a könyve, ami a szülei szerelmét, levelezését dolgozza fel, a szülei a holokauszt után, tehát Svédországban koncentrációs tábor túlélőiként ott gyógyultak, és ott ismerkedtek meg levelezés útján, ha valaki nem tudná, de szerintem mindenki tudja. Na, azt akartam kérdezni, hogy ez a film nehezen készül, de maga a könyv, amit a rendező írt ezekből a ebből a levelezésből, ez már évekkel korábban megjelent. Te akkor már tudtál erről, hogy ebből majd lesz egy film, vagy tudtál a könyvről, hallottál róla, olvastad, vagy a te találkozásod ezzel az egész dologgal egy castinggal kezdődött?
Amikor elhívtak a castingra, 2014, vagy 13, én már ezt nem is tudom most visszakövetni, lehet, hogy 13. Akkor elolvastam a regényt. De hát akkor az már 3-4 éve talán megjelent. Most nem tudom pontosan, hogy ez mikor jelent meg. 2010.
Nem tudom.
Először nem tudom. Nem tudom, de pár éve van biztos. Akkor én nem találkoztam vele, amikor megjelent először, hanem.
Tehát amikor mentél castingra, akkor nem pontosan tudtad, hogy miről van szó.
Amikor mentem a castingra, akkor már tudtam azért, mert amikor elhívtak, akkor én elmentem a könyvtárba, kivettem a könyvet és elolvastam.
Tehát téged hívtak erre a castingra?
Igen. Igen, akkor Kaposváron voltam, 3. éves.
És elég hamar simán kiválasztottak? Hogy volt ez? Voltál már előtte castingon? Voltál például castingon a terápián?
Igen, voltam. Most azt nem tudom, hogy az időben előtte volt-e. Mert biztos, hogy előtte forgott le, de hogy a casting maga az lehet, hogy utána volt, mármint hogy a Gárdos casting után, de ezt most már
nem mondtam. Jó, mindegy, nem. Milyenek a casting élményeid?
Én nem, de ez valószínűleg sokan. Tehát ez az egy nagyon nehéz helyzet, egy casting. Én nem vagyok jó benne, vagy nem azt hiszem, nem szeretem, mert hirtelen azt mondják, hogy 1, 2, 3, és akkor csinálj valamit, ami alapján majd te kell lesz. Egyrészt ugye van benne egy ilyen, most meg kell felelned faktor, amitől szerintem az emberek legnagyobb százaléka biztosan rosszul van, mert mihez képest, meg hogyan feleljen meg. Meg hát nem tudom még akkor, hogy kit játszom. Tehát, hogy nincs az a biztonságom sincs meg, hogy most egy kötött rendszeren belül valamit meg tudok mutatni, vagy megvalósítok, hanem lehet, hogy éppen erről van szó, hogy rám kíváncsiak, de akkor azt meg abban a pillanatban benne mindig van egy ellenkezés, hogy de hát ismeretlen emberek vagyunk, hát én most miért mutatnám meg nekem maga, de ez egy...
Tehát ez igen, ez egy érdekes színésznői vonás.
Függő. Ja, igen.
Hát mi közöttök hozzá, hogy milyen vagyok?
Nem, érts félre, de ezek egy nehéz helyzetek. Ez nem könnyű bemenni.
Most szóval, tényleg váltam, de tökéletesen érthető, igen.
Tessék, most mutasd meg, hogy milyen vagy, amikor már meghal a számodra a legfontosabb ember. Hát,
mert mondjuk így szól egy instrukció?
Most mondtam egy szélsőséges példát, de nyilvánvalóan ezért mindenki, hogyha nem tudom én hány éve készíti elő a filmét, és ez fontos, hogy azt lássa, hogy ott mit tett. Közben meg értem a castingokat, és értem azt, hogy ez fontos, és kell, én csak azt mondom, hogy nem, hogy ez egy nehéz helyzet, és kinek-kinek a személyisége hogyan diktálja azt, hogy tud, én nem tudok ezekben a helyzetekben feloldódni.
Akkor az mondjuk a hajnali láz esetében segített, hogy mint olvastam, a Gárdos Péter beszélgetett?
Így van. Tehát az nekem egy hatalmas könnyebbség volt, mert ott tisztázott volt ez a viszonyrendszer, hogy itt most nem azt várom el, hogy alakíts valamit, vagy egyszerűen tisztáza volt, hogy itt most veled fogok beszélgetni. És én eldönthettem, hogy mit mondok, vagy mit nem mondok, de tudtam, hogy miről van szó.
És amikor mondjuk a terápiára castingoltál, a második évadban, akkor nem tudtál semmit, tehát tudtál annyit, hogy most a Máté Gábor politikus lányát keressük, vagy semmit sem?
Első évad volt, ez csak egy, amiben én...
Második évad volt. Mindegy egyébként.
Hát, második keverek dolgok. Ott először egy másik szerepre castingoltak engem, és utána hívtak vissza erre, és... megkaptam az epizódnak a szövegkönyvét. Tehát végül is azt...
Tehát akkor ott azért levelem azt tudtam.
Igen.
Most nem tudom, ez talán nem megbocsáthatatlan indiszkréció, de azt tudom, hogy a Máté Gábornak nagyon jó volt veled játszani, amiben biztos az is benne volt, hogy már ő végtelenül be volt szorulva abba, hogy állandóan ketten van a Mácsaival, és akkor remélt egy fiatal partner, és neki ez nagy öröm volt a veled való epizód. De mondjuk én is, mint néző, úgy emlékszem, Igen, na most ugye a hajnali ez egy egészen más helyzet, mert ez egy nagy film, amit végül is akkor már tudtad, hogy megkaptad a szerepet, a kaposvári főiskolás korodban, ugye
igen,
itt tartottam,
igen.
Hogy ez kiderült, csak aztán nagyon nehezen indult el a film.
Igen. Igen, hát sok kör volt ebben, én úgy tudom, hogy elindul, és nem is az elejétől csatlakoztam, vagy is lehet, hogy hülyeséget mondtam. Na mindegy, tehát hosszú idő után indult el végül a film.
Ez a fajta film, tehát a film, mint olyan, amit nem... kronológikusan vesznek fel. Ez egy nehézség volt, vagy különleges volt számodra, vagy mint említetted, volt egyébként filmes kurzus a főiskolán, és ez nem volt úgy annyira furcsa, különös újdonsága, hogy itt dolgoztatok ebben a filmben?
Nem.
Nem volt különös, nem volt. Na most azt nem mesélem, hogy furcsa, ebben a filmben, furcsa. Ami 40-45-ben kezdődik, és nagyon ügyesen keverik a fekete-fehér, és belekeverednek eredeti dokumentumfelvételek, elsősorban a svédek jó voltából, akik filmezték az odaérkezett túlélőket. És amikor te először felbukkansz ebben a filmben, hát nekem mondjuk időbe telt, míg rájöttem, hogy ez most nem dokumentum, tehát ha jól emlékszem, téged először ott valamilyen megérkeznek a menekültekből, mintha valami ládában feküdnél letakarva, és így nyújtod a kezed, és az első pillanatban azt hittem, hogy az archív felvétel, és időbe telt, míg felismertek. Ha nem, ez már itt. Tehát mondjuk te voltál nekem a legsikeresebb összevegyítése ennek a dolognak. Az is valószínű, hogy neked olyan nagyon fogyókúrázni ehhez nem kellett ez a szerephez. Vagy azért fogyókúráztál?
Fogyókúráztál.
Voltatok szó se róla. Fogyókúráztál?
Persze.
Hát ez borzasztó egyébként, amikor egy ilyen filigrán lány neki el fogyókúrázni, ezt még elképzelni is rossz. De fogyókúrázni, mennyire fogytál le? Hány kiló voltál a csúcson lefelé a filmforgatáshoz?
45. Ami mindig nem 27, de mondjuk 27 kilósan nem játszok.
Hát azt mondjuk el sem lehet képzelni, ezt a 27 kilót, igen. Nem. Az már csak egy csontváz valóban, tényleg egy csontváz súlya mennyi lehet. No, mit vettetek föl először?
A találkozást a Milánnal, amikor találkozunk a pályaudvaron, meg amikor megkapja a levelet a Lili az édesanyjától.
Az egy később, igen.
A vagon, ott van ez egy vagon belső.
Igen.
Tehát akkor pályaudvaron. Igen, a pályaudvaron, február.
És hogy akkor találkoztatok valóban a Milánnal, hát, Milán partnereddel, aki a férjedet játszott, és tulajdonképpen majdnem, hogy el tudtad adni neki azt, hogy nem is te vagy a Lili.
Igen, igen. Hát találkoztunk a castingon, meg találkoztunk a próbákon, de egyébként mi nem ismertük egymást.
Kell ilyenkor találni valami összhangot, szimpátiát, kíváncsiságot egymás után, egymás iránt a partnerrel?
Hát ez jó, ha van, igen. Ezért sokat segít.
Ez most segített?
Persze.
Tehát, hogy akkor itt volt én, és ez segített.
Persze. Hát, mert ha nincs, akkor még azt is...
Az, azért, még azt is hát, el kell játszani, és az meg pusztál,
hát igen, igen. Igen. Vagy le kell gyűrni valamit, vagy nem tudom, le kell győzni. Ellenállás, de az itt nem volt.
És mi volt a legnehezebb ebben a filmben neked, ebben a szerepben, ebben az alakításban? Nem volt nehéz, akkor mi volt a legkönnyebb? A
nehéz volt, de hát nehéz volt az egész. Vagy hát nem tudok kiemelni egyet, mert nem... Ez a gondolat volt nehéz. Erről gondolkodni volt nehéz, meg... Hát nem tudom, valahogy az a gondolat, hogy ez megtörtént, és hogyan történt meg, és erről gondolkodom valahogy, és ehhez képest ebből most mindent leszettem róla, csak ezt a két gondolatot, ha összevetem, hogy ehhez képest most ebből készül egy játékfilm, az valahogy olyan ellentmondásban áll, mert azért milyen mély morális problémákat felvett. Hogy...
Uh-huh. Vajon az, hogy Gárdos Péter rendező ezeket a szereplőket rendezvén, hát valós dolgokat lát a szem előtt, ez nehezíti a feladatot? Tehát érezted, hogy nem teljesen nyitott az alakítás ilyen értelemben, mert a Gárdos Péterben van egy egészen konkrét, reális előkép.
Nem.
Nem, ez nem érződő.
Nem.
Tehát egy ilyen értelemben ő ezt profin kizárta magában.
Igen. Igen, sőt, tehát azt hiszem, hogy tehát kell is egy távolságtartás is. És talán az még segítség is, bár ezt én nem tudom. Hogy én például nem hasonlítok az édesanyjára, azt mondtam a Milán, igen, a papájára. De én azt nem éreztem. Tehát azt hiszem, hogy ezzel nem is tudtam volna mit kezdeni. Azt nem éreztem, hogy én nekem a mamáját kell eljátszanom, vagy hogy úgy kellene mozdulnom, vagy én nem tudom. Tehát, hogy nem
és időskori éneddel találkoztál, aki a filmben egy izraeli színésznő játszik?
Nem, a Gila Algamma, nem.
Nem találkoztál vele, te is csak láttad a filmen, igen, hogy milyen igen, leszel, igen. Ha majd megöregszel. De láttad a filmet, tehát láttam, mondjuk a bemutatón, vagy ilyesmi, végignézted?
Igen, igen. Ott találkoztam a Péter mamájával először, értem.
Mit mondott neked?
Hát ő nagyon szerette. Uh-huh. Nem nagyon beszéltünk, inkább csak itt.
Inkább csak megölelgetett.
Uh-huh. Igen.
Látszik ennek a filmnek most valami olyan jövője, ami rád, ha most nem is a producerek, de hogy fesztivál, ilyesmi.
Én ezt
mentek,
nem,
majd
nem
tudom. Tehát egyenlően semmi ilyesmiről nem tudsz. Egy hónapja mutatták be, hogy megy a film, azt tudod?
Azt sem nagyon
azt
tudom.
Nem tudod.
Nem jó, tudom, december 14-én mutatták be, és utána mi belehúztunk az operetbe, úgyhogy...
A színházi bemutatóban.
Igen.
Uh-huh. Igen, tehát akkor nem foglalkoztál. De amikor megnézted, mit szóltál a filmhez? Ilyennek képzelted, hogy ilyen legyen, vagy lesz?
Nem tudtam elképzelni. Én előtte már láttam egy nem is tudom, hogy végleges verziót, de jóval előtte, még nagyon közel a forgatáshoz, úgyhogy ott az volt, hogy azok az élmények köszöntek vissza nyilván, amik engem a forgatás.
Igen, te nem csak a filmet látod, ha megnézed, hanem a forgatást.
Persze, én nem tudom ezt objektív, mert nem tudom, van olyan nézőpont egyáltalán, de nem tudom úgy nézni, mintha nem lennék benne, meg mintha nem történt volna velem mindez, ami történt a forgatás alatt. Úgyhogy igazából erre nem is tudok válaszolni.
Jó, ez majd akkor kiki maga. No, hallgatunk ki egy kis zenét, aztán folytatjuk. ahol hely van színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Kuncomba délután. Piti Emőkével beszélgetünk. Hát volt már szó színházról, filmről, és akkor még ugyanerről lehet még szó az utolsó részben, színházról és filmről. Azt néztem színházilag, hogy Kaposváron végezted a színház, az egyetemet, tehát ott szereztél színész diplomát, de egyébként megfordultál a Színház és Filmművészeti Egyetemen, mert játszottál ott egy vizsgaelőadásban a Ifigénia A-tól T-ig, ugye? Igen, ez igen. Egy rendezői vizsga volt, amiben
igen.
Rendezői vizsga volt.
Igen, a Szentecki Zitának egy harmadéves volt, akkor harmadéves vizsgája.
Azt tudom, hogy az olyan színészeknek, akik nem jártak a Színművészeti Egyetemre Pesten, mindig nagyon jó érzés és bizonyos elégtétel egy főiskolai, már csak én főiskolának bírom hívni, még nem szoktam át az egyetemre röpke, nem tudom én 20 év alatt, na mindegy, szóval az nekik nagy dolog. Hát én gondolom, hogy Kaposváron végzett színésznek ez nem annyira, de azért mégis érdekes ott bemenni a Vas utcába és ott játszani, nem? Vagy ez egy ilyen naív kis laikus elképzelés? Mindegy, ha jó a feladat, mondjuk Ifigénia az
hát igen, inkább feladat, az,
igen, inkább az érdekes.
Az fontosabb, hogy mit csinálok, az kevésbé, hogy hol. Tehát lehet egy épület csodálatos, meg hordozhat olyan múltat, amilyet ez hordoz. Ha az, amit csinálok benne nem jó, akkor az kevésbé érdekes.
Én nem láttam ezt az előadást sajnos, de hát rendező nő rendezte, tehát két fiú helyett egy lány. Más az?
Hát más, persze. Más. De az Itával, az Itával nagyon szeretek dolgozni. Az nekem az is egy nagyon fontos munka az elmúlt évben. Meg hát ott találkoztam a Nyakó Júlival, a Terhes Sanyival, meg a Nagy Zsolttal, a Baki Danival is, akivel most nem, de tök csodálatos színészek. Hát én ott néztem őket, a Vémunkás Cirkuszt, meg a Hamletet, meg a Sirályt, ilyen nagy kerek szemekkel, hogy Jézusom, ez a színház, és aztán együtt játszani velük, az nagyon nagy élmény volt.
Nyakó Júlival egyébként, Nyakó Júlival
a stúdiókában
is játszol együtt, igen, a Bakvit című előadásban.
Igen.
Ami ugye a nagy Romulusnak egy átirata, és ott szerintem te egy ilyen, igen, ütős jelenségként, ha jól emlékszem, mint követjössz be valami világos tunikában, vagy tógában, valami ezek az emlékei.
Hát, mint egy görög kereskedő, igen.
Igen, ezek az emlékei.
Meg a végén, mint egy germán. Igen.
Igen, így. De az is egy elég jó előadás. Na, és aztán azt találtam, hogy még egyszer láttalak téged korábban a Könnyű Préda című előadásban. Nem nagyon emlékszem rád ebben ugyan, de hát azt látom szomorúan, hogy ott már is volt olyan két partnered, akit azóta már elveszítettünk.
Igen.
Ugye az egyik Balikó Tamás volt, a másik Margit
Ajánlé.
Most nagyokat nyel nekem. Hát és akkor az ember ezt lesz színésznő, és akkor viszi, és majd 30 év múlva gondol arra a mellette levő fiatalok mellett, hogy ő meg még ezekkel volt egy színpadon, és játszott velük, és aztán a... Tehát, hogy valahogy így. Hát, tudsz erről valamit mondani, vagy én csak itt...
Annyit elmondok, hogy az Ági eszembe jutott a film, mert ő mindig kérdezte, és emlékszem, hogy még a halála előtt nem sokkal is összefutottunk, és akkor ő már nagyon kicsi volt, de akkor én is nagyon kicsi voltam, és még ő mondta nekem, hogy most már ennél kisebb ne legyél, és hogy majd jön is. És eszembe jutott a bemutató napján az Ági.
Igen. Vannak hosszabb távú elképzeléseid, vagy terveid, hogy mit szeretnél?
Mármint, hogy milyen szerepeket, és akkor most sorolja?
Nem a szerepet, hanem hogy mondtad, hogy te most ezt egyébként is megengedheted magadnak, egy fiatal, független nő, vagy család nélkül, aki úgy éli a szakmai életét is, ahogy az adódását is jónak látja, igen, ahogy szeretnél.
Igen.
Nézel előre, hosszabb távra, hogy
nem. Nem, és igyekszem is nem. Én ezt addig szeretném csinálni, míg úgy tudom csinálni, hogy én szeretném csinálni, aztán meg nem szeretném csinálni.
És ha nem szeretném csinálni, akkor akkor mit szeretnél csinálni, ha már nem szeretnél?
Ez csak azt jelenti, hogy olyan fajta kompromisszumot nem szeretnék kötni, ami később majd amit megbánok később.
Tehát mondjuk nem fogsz ott állni az Árpád térnyerése című
műzikkel. Mondjuk nem. Ha már csak az van, akkor szeretnék az az ember lenni, aki azt tudja mondani, hogy akkor nem. Hát ez most egy szélsőséges helyzet,
igen. Igen, jó. Hát egy szélsőséges pontot így kijelöltünk.
Igen.
Jó, hát akkor én azt kívánom, Emőke, hogy te ezt nagyon sokáig a mi örömünkre is úgy csináld, ahogy úgy csinálhassad, ahogy szeretnéd csinálni. Ez körülbelül így ebben így a végére.
Köszönöm.
Így akkor ebben így megállapodunk.
Köszönöm.
Piti Emőke volt a mai vendégem az Ahol hely van. Színházi belépő című műsorban. Köszönöm neked, Emőke, hogy eljöttél.
Én is.
Köszönöm, köszönöm szépen a hallgatók figyelmét, hallgassanak bennünket a jövő héten is. Stúber Andrea vagyok, elköszönöm. Viszont hallásra!